hogyha minden tranzakció közvetítővel menne, és átlagosan 20 milliós lenne, és 3%-os jutalékkal dolgozna mindenki, akkor 78 ezer millió forint jutalékot lehetne a lakáspiaci tranzakciókból évente megkeresni a piacnak. Köszöntök mindenkit! Ez itt a Portfolio Ingatlan legújabb podcastje. A mai adás vendége nem más lesz, mint Benedik Károly, a Duna House elemzési és kommunikációs vezetője. Én pedig Ditrói Gergely vagyok a Portfolio Ingatlantól. A legizgalmasabb és legfontosabb kérdésekbe is megpróbálunk belemenni, amik tematizálhatják a lakáspiacot, illetve a lakásárakat, és akár a hangulatot is a lakáspiacon, akár értékesítői, akár vevői oldalon vagyunk, sőt, leginkább, hogyha ebből élünk, mint lakáspiaci közvetítők, tanácsadók. Köszöntelek, Karcsi, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Nagyon köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a podcast hallgatóit. Izgalmas témákat ígértél, és hát én izgalmas válaszokat próbálok majd adni minden kérdésedre.
Ugye az első, hogy egy kicsit bemelegedjünk, ma reggel adtátok ki a legfrissebb tranzakciós szám becsléseteket, amit minden hónapban megtesztek. A mostani, a 2021. januári adatok alapján, hát 9 éves rekordon van a januári értékesítés, a tranzakciós szám. Lehet, hogy sokan, akik a piacon mozognak, erre számítottak, meg látták, de azért mondjuk ki, hogy szerintem ugye az emberek általánosságban nem feltétlenül erre készültek, vagy nem ez volt a hangulatuk. Így kívül, aki mondjuk nem ezzel foglalkozik. Mi történt? Mi történik éppen a lakáspiacon?
Jó, akkor kezdjük tényleg így egyből a konkrét adatokkal, és utána majd én szívesen mesélek az elemzés részről, és hogy mi ezt hogy csináljuk, és milyen adatokból, és hogyan dolgozunk. De a legfontosabb valóban, hogy mi is vártuk nagyon 2021-nek az első ingatlanpiaci tranzakciókon alapuló adatát, a tranzakciószám becslésünket, ami megmutatja, hogy hogyan indul az év, és általában nagyon szoktuk várni, és most egy nagyon erős, tényleg az elmúlt 9 év legerősebb januári adatát mértük és becsüljük az ingatlanpiacon, ami országosan 11.185 darab tranzakciót jelöl a mi számításunk szerint. Ez 13%-kal erősebb forgalom, mint a tavalyi év, és a tavalyi év sem indult annyira gyengén, tegyük hozzá. Ugye a lakáspiaci, talán itt a podcast hallgatóknak nem kell elmondanom a nagyon alapokat, hogy a lakáspiac ciklikussága hogy néz ki, hogy egy évelei felfutó kereslet általában a tavaszi időszakban fut ki először adásvételekké és tranzakcióvá, és utána egy erősebb nyári forgalom után még egy erős ősz, és egy picit gyengébb negyedik-negyed év szokott következni, de januárban mindig érezhető, hogy megnövekszik a kereslet, és hogy tranzakcióvá mikor zárul ez a folyamat, ez már évről évre változik, de 2021-ben érezhető volt az, hogy tavaly év végén elkezdődött egy nagyon pici kivárás, és nézelődés az otthonteremtési kedvezmények miatt, és várható volt, hogy nagyon sokan, akik előkészítették ezeket a tranzakciókat, vásárlásokat, kinézték már a megfelelő ingatlant, nagyon gyorsan tudnak tranzaktálni januárban, és ez látszik is a számokon, mert a szokásosnál sokkal erősebb volt a januári forgalom, ami nem mondom, hogy meglepett minket, mi is néztük és vártuk, hogy vajon milyen erős lesz ez a január, de úgy néz ki, hogy egy brutál erős januári tranzakció adásvételi számot mértünk a piacon.
Nyilván azt gondolhatná az ember, hogy a Duna House mit is mondhatna más, mint hogy szárnyal az ingatlan piac, meg a lakáspiac, hiszen ez az érdeke, mert egy tőzsdei cég, tőzsdei papírértékesítés, tehát hogy nyilván mit mondana.
A mi működésünkben van egy nagyon egyszerű, és egy kicsit ezért nagyon bonyolult dolog, hogy minden transzparensen és publikusan muszáj megmutatnunk cég adatokat, és a mi általunk kommunikált piacbefolyásoló, vagy piacot befolyásolható tényezőket, és pont ezért mi minden tranzakciószámbecslésünket, minden barométerelemzésüket a tőzsdén is közzé tesszük, hogy a hogy a befektetőink és az egész piac lássa, és következetesen visszakereshető legyen hosszú évek mentén is ez az adat, és nincsen érdekünk, és nem is tehetjük meg, hogy befolyásoljuk a piacot. És mondok még egy szempontot, hogy pont miért, ugyanis, hogyha nagyon megy az ingatlan piac, akkor egyrészt természetesen nagyon jó nekünk, és egy aktív piacon könnyebb dolgozni, viszont tény, és a hosszú évek azt mutatják, hogy amikor egy picit gyengébb az ingatlan piac, akkor viszont a közvetítői részarány általában mindig nő, jelentősen növekszik, azaz mi többet tudunk kihasítani a piacból, tehát itt is megvan az a kettősség, hogy nincs nekünk értelme befolyásolni a piacot, és inkább a valós tényeket és a konkrét piaci trendeket, meglátásokat kommunikáljuk, pont azért, hogy segítsük mind a két oldalt, eladói oldalt, vevői oldalt. És még egy fontos tény, hogy mi ezt 10 éve tesszük. 2011-ben indult el a barométer és a tranzakciószámbecsde, és amikor már a legelején is felmerültek ezek a kérdések, hogy miért mondunk mi adatokat, miért van nekünk erre szükség, mit akarunk ezzel elérni, és az elmúlt 10 év azért bebizonyította, hogy egy olyan módszertant sikerült kidolgoznunk, ami tényleg a saját adatainkon alapul, de igénybe veszi, vagy figyelembe veszi az egész piaci tényezőket, hogy mi hogy növekszünk, és mennyivel több adatot tudunk évről évre feldolgozni, ezeket is kizárjuk a számításokból, és az elmúlt 10 év alatt egész szép eredményeket értünk el, például, hogyha a tranzakciószámbecslést tekintjük, és mindig, minden évben összevetjük a KSH-nak a tényleges, valós adataival, 5%-os hiba határon belül, vagy a körül vagyunk évről évre, és azért voltak nagyon-nagyon nehéz évek, amikor például trendforduló volt, és ugye az elmúlt időszakban is voltak ilyen kérdések és kérdőjelek, hogy vajon hogy áll most a piac, és mikor fordul meg a dinamikusan emelkedő trend, megáll-e, csökken-e, ezeket nagyon nehéz eltalálni, és nagyon nehéz kimutatni a piaci adatokon, és pont ilyen időszakokban van a legnagyobb bizonytalanság, és a legtöbb kérdőjel, hogy akkor mi valós adatot mondunk-e, és hogy valóban így lesz-e, de eddig minden esetben kivétel nélkül időben, és jól megláttuk ezeket a piaci fordulatokat, és a számaink én azt gondolom, hogy nagyon becsülettel helytállnak, és nagyon jó eredményeket mutatnak.
Alapvetően ugye itt két oldalról van fontos megközelíteni ugye ezt a kérdést. Az egyik az az, hogy mekkora, mondtad a részarányra való hivatkozást, ma Magyarországon, nyilván tudom, hogy ez attól függ, hogy hol van, mert Budapesten a belvárosban magasabb, vidéken, kis településeken talán alacsonyabb a részarányra a hivatalos ingatlan közvetít, lakás közvetítőknek a tranzakciókban. Mi most a ti becslésetek szerint a valóság Magyarországon, és hogy néz ki ebből a szempontból, hogy mennyit láttok a piacból ti konkrétan, mennyi amiben lakás közvetítő szerepet vállal, és ebből ugye 130 ezer körüli tranzakcióról beszélünk, abból mennyit láttok ti, ugye, hogy mennyiből csináltok statisztikát?
Igen, azért nehéz kérdés ez, ugye, mert hogy mi csak a piacon a saját adatainkat látjuk, és ebből tudunk következtetni, és a közvetítői részarányra nagyon kevés és kezdetleges adat van, ezért nagyon nehéz ezt egész piacra kivetítve megmondani és megjósolni. Ugye az általános vélekedés ez a 30% körüli ingatlan közvetítői részesedése az összes tranzakcióból, de azért látjuk, hogy például a hirdetéseknek a 80%-a közvetítői hirdetés, tehát hogy elég nagy az eltolódás a közvetítők felé, de hogy a tényleges tranzakciókból hány százalékot hasítanak ki az ingatlan közvetítők, ingatlan értékesítő kollégák, ezt mi pontosan mi sem tudjuk megmondani, de azt látjuk, hogy például a tavalyi évben, és azt abszolút érzékeljük, hogy a saját piaci részesedésünk is közel, majdnem 10%-kal nőtt, ami azért jelentős, és ami azt mutatja, hogy egy nehezedő piacon sokkal nagyobb szükség van a közvetítői segítségre, sokkal jobban felértékelődik ez a szaktudás, és ez, hogyha így marad a piaci tendencia, akkor még bőven van tér a növekedésre. Minden 2-3 évente felkerül ez a kérdés, szerintem az újságíróknak a kérdés palettájára, hogy meddig él a közvetítői szakma, és hogy van-e létjogosultsága. Erre én azt tudom mondani, hogy, hogy ezt a piac eldönti, és egyértelműen a válasz az, hogy igen, hiszen minket, nagy hálózatokat, de a kis közvetítőket is keresik az ügyfelek, és igényt tartanak a segítségükre, mert hogyha ez nem így lenne, akkor ugye nem élnénk meg ennyien ebből a szegmensből és ebből a szolgáltatásból.
És rátok nézve, nagyságrendileg, hogy ebből a 130 ezerből hányat láttok?
Ez egy érzékeny adat, de elmondom azt, hogy van a DH satszoló, ami egy online árbecslő szolgáltatás, ugye tavaly indítottuk el, tavaly évvégén, és a Duna20 honlapján elérhető, és ott az elmúlt pár év, vagy jó pár évnek a tranzakcióit és a meghirdetett ingatlanokat dolgozunk föl, ott azt kommunikáljuk, hogy és ez a valós, hogy kb. 45 ezer tranzakció alapján, és egy kb. 20 ezer meghirdetett ingatlan alapján, ami az aktuális kínálatunk, ez alapján segítjük az árbecslést és árkalkulációt, tehát egy ilyen 40-50-60 ezer tranzakcióra a tendenciáknak a megvilágításához van rálátásunk, és ebből tudunk kalkulálni, számolni.
Most csak egy érdekességet a hallgatóknak is, lehet, hogy neked ez egyértelmű ez a szám, de most gyorsan kiszámoltam, hogy ha 130 ezer adásvétel van, és lehet, hogy magas a szám, én 20 millió forinttal számoltam átlagosan egy lakás adásvételére, hogy annyiba kerül átlagosan Magyarországon egy lakás, de lehet, hogy ez kicsit magas ez a szám, akkor majd levonunk belőle, és 3%-os jutalékkal ez egy 78 ezer milliós, azaz 78 milliárdos piac évente. Tehát amikor azt mondtad, hogy ebből ennyien megélnétek, akkor tulajdonképpen arra kell gondolni, hogy potenciálisan, nyilván ugye azt mondtuk, hogy ennek csak a 30%-a megy közvetítőkön keresztül, tehát hogy ennek a harmadát lehet csak venni, de hogyha minden tranzakció közvetítővel menne, és átlagosan 20 milliós lenne, és 3%-os jutalékkal dolgozna mindenki, akkor 78 ezer millió forint jutalékot lehetne a lakáspiaci tranzakciókból évente megkeresni a piacnak. Ez csak így mellékesen érdekességként, mint gyorsan
ide. Ez egy szép nagy piac, ez látszódik, és amúgy ez látszódik a belépők és a piaci szereplők számából is, hiszen a nagy, stabil hálózatok mellett azért évről évre látjuk új szereplőknek a térnyerését, vagy hogy a próbálkozását több-kevesebb, általában kevesebb sikerrel, hiszen azért ez egy kecsegtető és jó üzleti lehetőség, de nagyon sokat kell tenni érte, azt gondolom, szolgáltatás, minőség, szolgáltatás, innováció és egyéb más tekintetében.
Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert alapvetően, amikor az ember mondjuk csak fórumokat olvasgat, alapvetően nyilván van, aki természetesen van a csöndes többség, nyilván kezdjük ezzel, tehát mindig van egy csöndes többség, aki így egy korrekt ingatlanos szívesen alkalmaz, hogyha egy adásvételről van szó, és neki nincs kedve ezzel foglalkozni, meg nyűg, meg macera, de azért van egy hangos kisebbség, vagy egy nem tudom mennyire kisebbség, de biztos van egy nagyszámú hangos réteg, aki kap is felületet arra, hogy megszólaljon, aki ugye a kóklerséggel és a átveréssel és a lehúzással és az ingyen pénzszerzéssel és a munkanélkül pénzszerzéssel és az ő vagyontárgyának az ő potenciális bevételének a lenyúlásával és sorolhatnám mennyi mindennel azonosítja az ingatlanosokat úgy általában. Ingatlanos nagyon sokféle van, de hogy valamiért ugye a kevésbé szofisztikáltakkal azonosítják sokszor a szakmát.
Ne legyünk álszentek, ez a közvetítőkön is múlik, és igazából csak mi tudunk tenni azért, hogy ez a megítélés és ez a társadalmi elfogadottság nőjön és a bizalom erősödjön. És azt gondolom, hogy erre nekünk minden eszközünk nagy hálózat lévén, minden eszközünk megvan, és minden eszközből szeretnénk kihozni a maximumot, és egyrészt tényleg megmutatni, és talán a legfontosabb mondás ilyenkor részünkről, hogy a magánembereknek a hozzáállása ehhez a szolgáltatáshoz milyen, mert hogy meghirdetni, mindenki megtudja az ingatlanát, ez tény és való, eladni azonban már nem, és látszólag tényleg van egy olyan része a társadalomnak, aki ezt alapból elutasítja, és egész egyszerűen nem lehet meggyőzni őt semmilyen érvel és észérvel és józan érvel, de azért a legtöbbje igenis egyre nyitottabb az őt segítő szolgáltatósok iránt. Azt gondolom, hogy van egyrészt természetesen egy kormányzati oldal is, vagy az oktatásnak és az oktatási követelményeknek a jogi és előírás szabályszerű módszere és annak a megszabályozása. Itt nekünk is vannak elképzeléseink, és lobbizunk is bizonyos tevékenységekért, ugyanis valóban nagyon alacsony a belépési küszöb ebbe a szakmába, viszont nagyon hosszú a tanulási folyamat, és nagyon hosszú az, hogy elváljon az, hogy ki tud sikeres lenni, és ki nem tud sikeres lenni, és esetleg nem való neki ez a szakma, és éppen ezért...
Szabadon vágok, csak ez nagyon fontos kérdés, hogy például egy ekkora hálózat, mint ti, a Dunahouse, ahol alapvetően az a lényeg, hogy azért minél több tranzakció legyen, mert ugye ebből él az anyacég is, hogy a lentiek azok sokat, sok tranzakciót tudnak bonyolítani. Ha megemelkedik a belépési szint, sokkal keményebb követelmények vannak ahhoz, hogy valaki hivatalosan ingatlan közvetítővé váljon, és tudjon szolgáltatni, ami egyébként azoknak, akiknek megvan ez a képesítése, szeretnék, hogy ez legyen nyilvánvalóan, hiszen akinek nincs, az őket járatja le, de hogy például nálatok ez nem okozna egy brutális állománycsökkenést, és ezáltal esetleg a tranzakciószámoknak a visszaesését.
Mi készülünk ezekre a változásokra, nagyon hosszú ideje, és az oktatási palettánkat és portfóliónkat a szabályozásnak megfelelően mindig alakítjuk, és mindig hozzáigazítjuk. Mondok egy példát, házon belül van nálunk OKJ képzés, tehát hogy nem tudtunk, és nem is akartunk más piaci szereplőkre támaszkodni az OKJ alapképzésnek a véghezvitelében, és ezért házon belül kialakítottuk, amúgy kívülről is elérhető, tehát nem csak a Dunahouse tagjainak elérhető OKJ képzést, ami azt látjuk, hogy a piacon lévőknél jóval szakmaibb alapokat nyújt, és tényleges segítséget, mert hogy azért OKJ és OKJ között is van különbség, de ez megint egy másik téma. Viszont szeretnénk elérni azt, hogy mi a szigorúbb szabályozást támogatjuk, vagy a szakmaibb támogatást, viszont ezt szeretnénk észszerű keretek között megvalósítani, vagy hogy így legyen a szabályozás, és éppen ezért mi egy gyakornoki programban gondolkodunk, vagy szeretnénk e felé terelni egy kicsit a szabályozói környezetet, hogy például, hogyha valaki elkezd egy OKJ, vagy nevezzük bárhogy ezt az alap szükséges képzést, akkor emellett már el tudjon kezdeni dolgozni, és meg tudja nézni, hogy neki van-e keresni valója ezen a piacon, mert akkor azt gondolom, hogy mire eljut arra, hogy megvan a megfelelő törvényileg szabályozott képesítése, akkor akár már egy tapasztalt értékesítőként tud tényleg kikerülni a piacra, vagy hogyha nem, mert nézzük, hogy vannak ugye természetesen ilyenek is, akkor meg nem tud kikerülni a piacra, és nem mérgezi azért, ez nagyon csúnya szó, de hogy akkor nem rombolja tovább az ingatlan közvetítői bizalmat és szerepkört. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a piaci folyamatokat szabályozói környezetben is meg kell vizsgálni. Mi próbálunk erre hatást gyakorolni, és mindent elmondani azokban a szakmai körökben, ahol kell, hogy ezt hogyan látjuk mi 1400 értékesítővel a hátunk mögött, de tény és való, hogy piaci szereplőként amúgy a törvényi szabályozás mellett pluszban kell sokkal, de sokkal több szolgáltatást és oktatási szolgáltatást nyújtani.
Picit akkor menjünk tovább azokon a kérdéseken, amik még azért megosztóak, meg izgalmasak. Például még itt maradva, hogy az ingatlanosoknak a renoméja, meg ebből ez mostanában akár GDPR kérdés is lehet, ami ugye egyre népszerűbb a GDPR kérdései a gazdaságban, meg a mindennapi életben. Ugye van a hideghívás, az egy ilyen kicsit ilyen misztikus, de közben meg egy ilyen nagyon megosztó jelenség a hideghívás fogalma az ingatlan közvetítőknél, meg a potenciális eladóknál, vevőknél, hogy a hideghívással kapcsolatban a Dunahouse-nak mi a direkt, korrekt, konkrét véleménye, hogy lehet, nem lehet, tanácsoljatok, nem tanácsoljatok, milyen körülmények között. Ez engem személyesen nagyon érdekel, meg szerintem sokakat is, hogy ezzel mi a helyzet.
Igen, érdekes kérdés, és természetesen egy nagyon fontos kérdés, hiszen az ügyfélszerzésnek egy jelentős részét a az úgynevezett hideghívások vagy első telefonhívások teszik ki. Tegyük hozzá azért, hogy nálunk az ügyfélkör nagyon-nagyon nagy részben ajánlásból származik, hiszen hogyha valakinek volt jó tapasztalata, az vissza fog térni, és közvetítői segítséget fog kérni egyből, és amúgy még hogyha meg is hirdeti esetleg saját úton az ingatlant, akkor ő már egy ilyen felkérést vagy telefonhívást nem fog abszolút elutasítóan venni, hanem inkább átbeszéli a lehetőségeket, és kiválasztja a számára legszimpatikusabb értékesítőt, hálózatot, bármi mást. Nálunk is szabályozva belül van azt, hogy kit lehet hívni és kit nem lehet hívni. Természetesen a mi informatikai rendszerünk is fel van a nagyon bonyolult GDPR szabályokra készítve. Azonnal tudunk ügyfelet törölni, ha ez a kérése, és akkor soha többet nem tudják felhívni Dunahouse-os kollégák, és azonnal tudunk szabályozni is ilyen dolgokat. De azért tapasztalat alapján az ügyfelek legnagyobb része kicsit túl van misztifikálva ez a hideghívásnak a kérdése, és hogy csak ingatlanosok zargatnak magánhirdetőket. Részben amúgy igen, de hogy ez nem az ingatlan közvetítők hibája, azt gondolom, hiszen hogyha úgy adta volna fel a hirdetést, vagy olyan paraméterekkel, akkor a vevők is megtalálnák, de hogy a vevők legnagyobb része is közvetítőkön keresztül kap ajánlást, és jut el a megfelelő ingatlanhoz, így ez egy természetes folyamat, hogy az ügyfelet, aki hirdet, szeretné adott kollega vagy kollégánk tájékoztatni a lehetőségekről. Én azt gondolom, hogy ha ez kultúrát...
Bocsánat, és tájékoztatni a lehetőségről, az azt jelenti, hogy becsatornázni az ügyfelei közé.
Igen, ennek a végeredménye ez, de amúgy lehet, hogy az is segítséget jelent, hogyha ő csak elmondja, hogy akkor nézze meg a dh.hu-n a mi kínálatunkat, és hogy milyen különbség van mondjuk az árak között, vagy nézze meg a dh-satszolóval az árat, hogy mit mondunk, mi erre az ingatlanra. Nem kell feltétlenül a végtermék, de természetesen nekünk üzleti lehetőség abból van, hogyha becsatornázza ebbe a rendszerbe.
Nektek igazából az a célotok, hogy tranzakció legyen rövidítve azt, amit most mondtál, és ez egy nagyon fontos terület abból a szempontból, amiről egyik például eddig nem beszéltünk, az árazás, hogy egy ingatlant végül is, hogyha van benne közvetítő, akkor milyen áron fognak értékesíteni. És konkrétan arra gondolok, hogyha mondjuk van egy olyan piac, ami talán az elmúlt egy-két évben már létezett, és a mai napig talán kitart, annak ellenére, hogy hatalmas gazdasági sokkot élünk éppen meg, és ilyenkor azért alapvetően nem a árak szárnyalásáról szokott szólni a világ, hogyha gazdasági sok van, hogy van a tulajdonosok valamilyen oknál fogva, lehet, hogy hírekből táplálkozva, lehet, hogy csak azért, mert nem sieteti őket idő, de hogy tartják az árakat viszonylag magas szinten, és a közvetítőnek pedig nyilvánvalóan, hogyha 5-10 millióval olcsóbban adják el a lakást, az egy x 100 ezer forintnyi jutalékkiesés. Rendben. De hogyha nincs adásvétel, akkor viszont 0 forintot tud keresni. Tehát a közvetítőknek nyilvánvalóan az az érdeke, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban menjen el az ingatlan, mert akkor van belőle jutalék. Ez viszonylag egyértelmű képlet. Talán nem is olyan bonyolult ezt így felfogni, de azért, hogyha az ember elsőre végig gondolja, hogy nyilván a közvetítőnek mi a jó, ha jó drágán megy el a lakás, mert akkor sok a jutalék. De hogy ez nem igaz, nem feltétlen igaz, nem így igaz ebben a formában. Persze, hogy sokkal jobb, hogyha nagyon magas áron sok tranzakció van, de hogyha csak közepes áron tud tranzakció lenni, akkor inkább legyen közepes áron, vagy valamivel nyomottabb áron tranzakció, de legyen tranzakció.
Mind a kettő, és a közvetítőnek az az érdeke, hogy egy olyan tranzakció valósuljon meg a piacon, ami az eladónak és a vevőnek is megfelelő, és neki ezért kell dolgoznia, akár az árnak a csökkentésével, akár egy licit lehetőségnek a felvázolásával, hogy mind a két fél elégedett legyen, és erre már vannak megoldások a szolgáltatási körökben, vagy köreinkben, ami kizárja azt, hogy nagyon gyorsan és minden áron alul adjon el bárki ingatlan, csak azért, hogy akkor ez nála, a bevétel nála realizálódjon, hiszen hogyha valaki kizárólagos prémium megbízást költ, majd erről is beszélhetünk külön, akkor nagyon-nagyon hosszú lesz ez a beszélgetés, de akkor már a közvetítő biztosítva van azzal, hogy az ő munkáját, amit nagyon sokat beletett, akkor az eladó érdekeit szem előtt tartva a lehető legjobb áron menjen el az ingatlan, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem kell csökkentenie adott esetben annak az ingatlannak az árát, de nincsen érdekelt, nem érdekelt abban, hogy minél gyorsabban ő adja el, és nehogy valaki más, hiszen hogyha valakivel kizárólagos szerződést kötünk, utána az együttműködések, hiszen a Duna House is együttműködik például a legnagyobb versenytársával, az Otthoncentrummal, és nagyon-nagyon sok közel 800 kisebb ingatlan közvetítővel, utána bárki eladhatja ezt az ingatlant, és ugyanolyan gyorsan a sebesség nem fog ettől függeni, hogy valaki milyen szerződést köt, viszont az ár az már például függhet ettől, hiszen hogyha nagyon sok ingatlan közvetítő egyszer árulja az ingatlant, akkor már mindenkinek megvan a saját érdeke, és például ez ezzel kizárható. Tudom, hogy ezt nem szokták, vagy nehezebben szokták elfogadni, de ez egy tény, hogy vannak ilyen előnyei ennek a terméktípusnak, és erre mindig van egy nagyon szemléletes példánk, amit szerintem a közvetítők közül sokan ismernek, de próbáld ki majd te is egyszer, Gergő, nyugodtan, hogy rendelj pizzát valahonnan, és hogyha nem tudod eldönteni, hogy honnan szeretnél, csak hogy minél gyorsabban és minél jobb áron kapjad meg, akkor rendelj 4-5-6 pizzériától egyszerre, és mondd meg nekik, hogy azt fogod kifizetni, aki a leggyorsabban ide ér, vagy rendelj csak egytől, és nézd meg, hogy ki fog hamarabb kérni, az egy, akit megbíztál, mert ő tudja, hogy ha kiviszi neked egy jó minőségű, mert te választottad őt, akkor ki fogod fizetni. A 4-5 közül valamelyik első indul, mert hogy úgyse ő lesz a leggyorsabb, valamelyik gyorsan összedob valamit, hogy ő legyen az első, és az neked nem lesz jó. Ez egy jó, nagy...
Igen, ez egy jó példa, de alapvetően ez a fajta szemléletmód, ez mennyire elterjedt egyébként most a lakáspiaci tranzakciók közvetítés terén, tehát hogy ez van, vagy ez pedig kezd teret hódítani? Tehát, hogy ez egy ilyen azért kicsit ilyen újabb fajta megközelítés, vagy egy ilyen modernebb megközelítés már, hogy így vannak az együttműködések. Nem?
Igen, ez egyre elfogadottabb, és egyre érthetőbb ez megbízói ügyfél szempontból is, hogy miért kell csak egy közvetítővel vagy értékesítővel kapcsolatot tartani, és neki mennyivel egyszerűbb, hogyha egy személyes a kapcsolat, és erre ugye megvannak most már a technikai hátterek, hiszen nálunk is minden, és elsőként vezettük be, hogy minden értékesítőt lehet értékelni, és az alapján tudsz már választani, hogy melyik területen dolgozik, életkor, milyen típusú, milyen habitusú, hiszen azért ez egy közvetlen kapcsolat ügyfél és eladó meg értékesítő között, és egy bizalmi kapcsolat, legnagyobb értéktárgyunkat bízzuk rá, érdemes kiválasztani azt, ugyanúgy, mint bármelyik másik szolgáltatásnál. Az együttműködések rendszere, az pedig nagyon fontos, és közvetítő oldalról ezt fontos megérteni, és ez pedig szintén egy olyan feladat, amit szerintem a közvetítők egymás között tudnak megoldani, és ahelyett, hogy nagyon sokszor ellenségeskednének egymással, inkább az együttműködés rendszerére építsenek, mert ez nekik jobb, és így közvetve az ügyfeleknek is jobb lehet.
Ez az IER, az ingatlanos együttműködés rendszere, az lenne
Igen, nálunk IMR néven fut, és bárki, tehát hogy igazából egy kis közvetítő is tud csatlakozni ehhez a rendszerhez, és utána fel tudja kínálni a Duna House kínálatát a saját ügyfelének.
Van egy olyan téma, amit szerintem megkerülhetetlen, főleg a digitalizáció brutális fejlődésével. Ugye alapvetően az ingatlan közvetítés, mint szakma, az egy face-to-face emberi találkozásra épülő és bizalomra épülő tevékenység, de azért valljuk be, hogy az elmúlt egy-másfél évtizedben az online hirdető portáloknak a jelentősége az megkérdőjelezhetetlenül felértékelődött, és az emberek az internet segítségével keresik a lakásukat is, ahogy annyi minden mást. Ezen a piacon te mit tapasztalsz, hogyan működtök ebben a világban, és mik a nehézségek, vagy mik az előnyök itt? A hazai online ingatlan lakás közvetítési piacon.
Ketté bontanám a kérdést. Biztos, hogy van fejlődési potenciál, még jelenleg is óriási fejlődési potenciál van a közvetítők és az ingatlan értékesítők előtt ebben a térben és ebben a digitális világban. Azt gondolom, hogy a tavalyi év volt először olyan, ami kényszeredetten, de ránk kényszerített mindenkit arra, hogy egész erősen fejlődjön ebben a világban, hiszen amikor fizikális gátjai voltak az ügyféltalálkozóknak és minden másnak, akkor előjöttek azok a technikák és technológiák, amik már nagyon-nagyon régóta megvoltak, és ezek nem újdonságok. Még egy ingatlan bejárás, egy ingatlan séta sem újdonság, ugyanúgy megvolt 5 éve is, csak nem kellett használni, és nem is használták pont ezért az értékesítők, de most így a szolgáltatás minősége javult ebben az időszakban, még mindig óriási lehetőség van, elektronikus dokumentumok és minden más, de azért a 2020-as covidos év bebizonyította azt, hogy lehet eladni úgy lakást, hogy akár nem is találkozunk az ügyfelekkel, viszont ennek ellenére, és ez a másik kérdés, hogy a hirdetési portálok szükségszerűsége versus közösségi média és térnyerése, social media, itt azért valószínűleg lesznek változások, és látjuk azt, hogy a közösségi média és egy Facebook hirdetés például mennyivel jelentősebb már a mostani eladási technikában. Az biztos, hogy a hirdetési portálok nélkülözhetetlenek ebben az iparágban, hiszen az ügyfél ott kezd el nézelődni, és ott kezd el keresgélni, viszont egy hirdetési portál nem fogja tudni végigkísérni az ügyfelet ezen a folyamaton, tehát azt gondolom, hogy továbbra is kell majd az a fajta segítség, amit a közvetítők és az ingatlan értékesítők nyújtanak. Ráadásul ugye fura helyzetben vagyunk Magyarországon, kényes téma, de azért szerintem érinthetjük egy picit, hogy amit mi látunk, és itt nagyon jól jön nekünk a regionális rálátásunk és tapasztalatunk, hogy Magyarországon azért nincsen egyensúlyban ez a hirdetési oldalaknak a nagy egésze. Van egy nagyon erős szereplő, ugye, és picit fejnehéz módon nincs meg az a fajta verseny a többi portállal, ami egy egészségesebb piaci környezetet teremtene mind a közvetítők oldaláról, mind az ügyfél oldaláról. Hogyha most azért mondom Lengyelországot, ugye ott nekünk van.
Mi az, hogy egészségesebb, hogy akkor itt ezen ne ugorjunk át olyan nem hamar, és aztán érjünk a lengyelekhez.
Igen, Lengyelországban 3 nagy hasonló nagyságú, nagyon jó portál, hirdetési portál van, aki versenyez az ügyfélért, és akár a közvetítőknek a hirdetéséért, szolgáltatásokkal, akár árakkal, akár plusz tevékenységgel, és megvan az a fajta, hogy tudsz választani, hogy te hol szeretnél hirdetni, és eredményességében, és hatékonyságában nagyjából hasonló eredményeket hoz, és egyfajta egészségesebb környezetet teremt mindaz.
Tehát legalább 3-4-szer akkor a piac is, nem? Tehát, hogy tulajdonképpen megvan az arány. Ha van 3 jó portál, az igazából egy itthon, hiszen nagyságrendileg annyi lakója van, meg gondolom ezzel egyen értéken annyi tranzakció is van. Nem tudom pontosan a lengyel számokat, de hát, ha te tudod, hogy hány tranzakció van Lengyelországban évente.
A pontos számokkal most én se készültem, hogy megfogtál, de bizonyára több, mert tényleg sokkal nagyobb piac, de amúgy fejlettségében még lehet, hogy Magyarország egy picit előrébb is jár közvetítői szempontból.
Visszatérve, tehát hogy az itthoni viszonyokra, tehát hogy a lehetőség megvan adva, hiszen azért ez egy versenyző piac, tehát nem egy állam által kontrollált, vagy már pedig csak egy monopól helyzetben lévő ingatlan hirdetési portál lehet Magyarországon. Ez a ki mennyire ügyes, vagy mennyire ügyesen tudja építeni. Az lenne kérdés, hogy igazából, tehát hogy van annyira erős bármelyik szereplő, hogy el tudjátok-e képzelni nélküle? Tehát, hogy ti tudtok-e olyan erősek lenni, vagy lehet-e Magyarországon olyan erősnek lenni, vagy pedig az a helyzet, hogy nincs választásotok, és kényszerhelyzetben vagytok, és már pedig, ha valaki a legnagyobbon nem hirdet, akkor mint hogyha, tehát akkor versenyhátrányt szenved.
Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy most a Magyarországon a piacvezető hirdetési portál szerep az megkérdőjelezhetetlen, ezért használni, én azt gondolom, hogy minden olyan közvetítőnek, aki adott piacon azt látja, hogy vagy adott szegmensben ez a leghatékonyabb, akkor természetesen szükségszerű vagy ajánlott. Itt viszont, hogy mire egy közvetítő hálózat mivel készülhet föl, vagy mivel segítheti amúgy a saját munkatársainak és az ügyfeleknek az érdeklődését, az, hogy egy nagyon erős saját portált épít, mondjuk, ahol az ő megbízásai ott vannak, és ebben mi azért az elmúlt években nagyon sokat tettünk, hiszen tényleg egy nagyon széles megbízási portfólióval, egy nagyon erős weboldal az ingatlan közvetítők között ugye az interneten elérhető statisztikák alapján mi vagyunk a leglátogatottabbak, és nem árulok el nagy titkot, hogy a kisebb hirdetési oldalakat megverjük látogatottság számban, tehát hogy ezt kell nekünk működtetni jól, de minden platformot kell használni, és ugyanúgy kell a Facebookon is hirdetnünk akár, hiszen hogyha mondjuk egy albérletről van szó, vagy egy kiadólakásról, akkor lehet, hogy az a legmegfelelőbb és leggyorsabb platform, és ott kell meghirdetni. Ezt a közvetítőnek el kell tudni dönteni, hogy melyiket használja, vagy igazából mindegyiket kell használnia, és a tapasztalatok alapján megnézni, hogy mi működik.
Igen, de azért alapvetően, hogyha én egy kereső vagyok, egy potenciális lakásvásárló, vagy lakást bérbevevő, akkor nekem az a legegyszerűbb, hogyha azt feltételezem, hogy van egy oldal, ahol mindenki ott van, a tulajdonos is, az összes kis hálózat is, a másik nagy hálózatok is, akkor nekem nem annyira érdekes az, hogy most nagyon erős közvetítői portálok is vannak, mert be akarok írni egy keresési feltételt, és azt szeretném, hogy az ország összes olyan eladó ingatlana, ami annak a keresésnek megfelel, az zúduljon elém. Valószínűleg ezt ma egyébként senki nem tudja, és valószínűleg nem is lesz olyan helyzet, hogy egyszerre minden ingatlan, hiszen valószínűleg rengeteg ingatlan nem is kerül fel nemhogy az internetre, hanem még csak a hirdetett, még csak a helyi újságba se kerül be, már a szomszédnak szóltak, és akkor nem tudom, valaki azt mondta, hogy akkor jó.
Nekünk ezért kell a vevőkkel is igen aktívan és nagyon profin foglalkozni, mert hogy ez a siker kulcsának a másik része a mi szemszögünkből.
Az ingatlan közvetítésben az, hogy milyen jutalékszinttel dolgoznak a nagy közvetítők, vagy a közvetítők úgy általában, ugye egyre több olyan kezdeményezés jelenik meg, akik 0,5%, 1%, 0,5%, csak egy ilyen robottal lehet beszélgetni, de felrakjuk a hirdetést. Tehát nagyon sok megoldás jön már, mert az, ahogy az elején is ugye kiszámoltuk, ez egy potenciálisan évente 78 milliárdos piac a jutalékból, nagyságrendileg. Mi a jó árszint? Hogyan lehet ezt egyáltalán jól meghatározni? Meg mi alakítja, hogy most ez nő? Ebbe van verseny például? Tehát ahogy mondjuk a közvetítők szeretnék, hogy az ingatlan portálok versenyezzenek értük, és mondjuk ne fölfelé menjenek az árak, vagy ha mennek, akkor sokkal jobb szolgáltatás legyen. Az, hogy az ingatlan közvetítők hány százalékos utalékért dolgoznak, abba is van verseny, meg abba is van mozgástér?
Én azt gondolom, hogy a szolgáltatások minőségében és az egyéb plusz szolgáltatások nyújtásában van verseny, viszont amúgy ez meg jó hír, hogy árverseny nagyon nincs, hiszen a hálózatok, a nagyobb hálózatok nagyjából ugyanazon a jutalékszinten dolgoznak, és amúgy tegyük hozzá, hosszú-hosszú évek óta nem volt jelentős változás, se drágulás, se kedvezmények, és amiket a legelején említettél, 0,5%-os más szolgáltatást nyújtó próbálkozásokat, én teljesen más kategóriába sorolnám, hiszen ennyiért, vagy ilyen szolgáltatási áron bizonyos részét lehet csak nyújtani az egész portfóliónak, és amikor mondtam, hogy az elején, hogy kb. Mi 10%-ot tekintünk úgy, hogy az ingatlanok meghirdetése és marketing tevékenysége, akkor visszaszámolhatunk, hogy aki csak ezt hirdeti 0,5%-ért, vagy 1%-ért, az nem drágább összességében, mint egy teljes szolgáltatást 2-3-4-5%-ért adó nagyobb hálózat. Magyarországon sokat fejlődött azért ebben, hogy minden szolgáltatásnak van ára, és minden szolgáltatást tényleg, ahogy te mondtad, el kell dönteni, hogy vagy megfizetünk, vagy nem, de azért, hogyha belegondolunk, és tény is való, hogy az ingatlan közvetítéshez kapcsolódó szolgáltatás, ha csak a pénzösszeget nézzük, akkor drágának tűnik, de azért fontos hozzátenni, hogy a legdrágább értéktárgyunkat adjuk el, tehát ahhoz képest, vagy ahhoz mérten már nem is olyan sok, és hogyha megint egy ilyen banális, nagyon buta példát mondok talán, ami érzékelteti, hogyha az SMS parkolásnak nézzük a kényelmi díját, a 75 forintot, ami csak kényelmi díj, és nem ad semmilyen plusz szolgáltatást, és azokat összeadjuk hosszú évek alatt, hogy mennyit parkoltunk el, brutál összegek fognak kijönni szerintem, úgyhogy mi azért nem kaptunk csak egy nagyon kevés kényelmi szolgáltatást. Hogyha ezekkel összehasonlítjuk, akkor nem mondom azt, hogy olcsó az ingatlan közvetítés. Azt gondolom, hogy Dunahouse néven tudom azt mondani, hogy amilyen árat mi elkérünk az adott szolgáltatásért, azért a megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtjuk, és próbáljuk az ügyfeleknek a lehető legtöbbet kihozni az ingatlan ügyeiből, és lehet akár mindig, szerintem a legjobb értékesítők nagyon hamar meg tudják győzni az ügyfeleket, akár egy ártárgyalás szituációban, akár egy országos hálózatnak a licit lehetőségében, hogyha te eladsz egy ingatlant, és magánúton el tudod adni, leszűröd a vevőket, megmutatod, profin, befényképezed, eljutsz odáig, és akkor vagy megállapodsz vele, vagy nem. De gondolj bele, hogyha például ugyanezt a Dunahouse-nál megteszed, akkor lehet, hogy ugyanez a folyamat végigmegy a mi segítségünkkel, neked sokkal kevesebb dolgod van, és a végén, amikor ott van egy ajánlatod, akkor még hirtelen bejelentkezik két kollega, és egy licit helyzet alakul ki, és magasabb áron fogod eladni az ingatlant, ami azt gondolom, hogy egy magánszemély által véghez vitel, hiszen akkor te már nem fogod felvenni a telefont, nem tudod, hogy van más érdeklődő, potenciális érdeklődő, aki vár arra, hogy megmutassák neki az ingatlant, és itt már is nem fog fájni neked annyira az a plusz pénz, hiszen még többet fogsz kapni az ingatlanodért, azaz fázi jól jártál, és majdnem egy ingyenes szolgáltatást kaptál.
Licit például a közvetítők között nem szokott előfordulni, hogy én egy picivel alacsonyabb jutalékért megcsinálom azt a munkát, mint a más?
De azért ilyen értelemben van mozgástér a közvetítőknél, és szokott, de tapasztalatom alapján azért nem feltétlen az ár az elsődleges döntési szempont ügyfél oldalról, hanem tényleg inkább a bizalom, a szakszerűség, a tapasztalat.
Világos. Záró kérdésként pedig szeretném, hogyha valamit jósolnál, vagy a saját statisztikáitokból előrevetítenél, hogy 2020-ban végül is 19-hez képest, vagy egy csúcshoz képest árazásban hol zárt a lakáspiac, és mit vársz 21-re, hogy felborzoljuk a kedélyeit azoknak is, akik esetleg teljesen más gondolnak. Nem tudom, mi lesz, amit te gondolsz, vagy te látsz, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy 2021 áresést, stagnálást, vagy akár növekedést hozott, és ha 21 mit fog hozni. Szétbonthatjuk nyilván Budapest belváros, meg Budapest és környéke, meg vidék, csak úgy általánosságból kíváncsi vagyok, hogy te mit láttak az adataitokban?
Igen, és már itt nagyon jól megfogalmaztad, hogy egyre nehezebb általános tendenciát, országos tendenciát mondani. Néhány éve, 18-17-ben sokkal könnyebb helyzetben voltunk, mert azt mondtuk, hogy sokkal több tranzakció, és várhatóan kétszámjegyű árnövekedés várható éves szinten a lakáspiacon, és akkor ezzel ennek mindenki örült, és mindenki megnyugodott. 19 végén jutottunk egy másik szakaszába a piacnak, ahonnan kezdve sokkal, de sokkal nehezebb megmondani már, hogy adott szegmensben, adott területen milyen típusú lesz a változás, és erre pluszban rájött a koronavírus okozta felfordulás, de mégis 2020-ban kevesebb tranzakció volt, mint 2019-ben, de azért aktív maradt a piac, azt gondolom, hogy a 130 ezer tranzakció az nem jelent alvó piacot, hanem az egy igenis mozgó aktív piacot jelöl, és árak tekintetében maradtunk a legtöbb esetben, és ha nagy általánosságban beszélünk, a stagnálás közelében néhol volt kicsi emelkedés, belvárosban néhol volt kicsit csökkenés, az albérletpiacon ugye természetesen aktívabb volt az árváltozás, hiszen ott sokkal könnyebben és sokkal hamarabb mutatkoznak az árváltozás jelei, de 2021-ben sem várunk mást. Nagy kérdés, hogy az otthonteremtési kedvezmények, amikről szintén sokat beszéltünk már, milyen hatással lesznek, látszólag egyenlőre nagyon pozitív, és hogy működőképesek ezek a kedvezmények, igénybe tudják venni a vevők és a lakást keresők, ami azt jelenti, hogy tranzakció lesz, és várhatóan több tranzakció lesz, mint 2020-ban. Mi ugyanúgy a 130-150 ezres tranzakciószám sávot adjuk meg éves becslésnek, de azt mondjuk emellé kiegészítésnek, hogy a 230 ezernél több lesz, tehát hogy a tavainál nagyobb lesz a piacnak a volumene és mennyisége, és ez várhatóan az árakra is lesz hatással, minimálisan úgy, hogy maradnak és stagnálnak, és adott esetben akár új építésű, akár keresettebb lokáció vagy lakástípus esetén emelkedhető 0,5%-os emelkedést is várunk, tehát hogy nem várunk kétszemlégyű emelkedést, azért nem akarok senkit sem borzolni, de kétszemlégyű árcsökkenést sem várunk. Biztos, hogy egyszemlégyű lesz a mozgás bármelyik irányban, de inkább ez a stagnálás 0+5%-ot várjuk az árakban országosan. És hogyha belvárost vagy Budapestet nézzük, ami mindig ilyen speciális helyzetben van, ott nagyon sok fog múlni a jelenleg is kiszámíthatatlan idegenforgalom és gazdasági környezeten. Nem látjuk azt amúgy, amit néhányan elkezdtek tavaly évvégén mondani, hogy a hitelesek menekülnének a befektetéseikből és adnák el a lakásokat. Egész egyszerűen ezt nem érzékeljük mi a piacon. Hogyha a hitelmoratóriumnak vége lesz, én akkor sem érzem azt, hogy tömeges lenne majd ez a fajta mozgás és belvárosi tér, de hogyha ne lenne igazam, és tömegesen árulnák a belvárosi befektetésből vásárolt lakásokat, akkor viszont nagyon hamar egy gyorsan csökkenő ár mellett megnő a kereslet, ami újra visszanyomja az árakat. Tehát, hogy a piac az így működik, és azt gondolom ezt a legtöbben tudják, és így nem szabad csodákat várni 2021-ben sem az ingatlan piacon.
Szuper. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Remélem hasznos és izgalmas volt mindenki számára. Ez volt a Portfó Ingatlan podcastje Benedik Károllyal a Dunahouse képviseletében. Mindenkit biztatok, hogy iratkozzanak fel a Portfó Ingatlan podcastjére. Köszönjük szépen, sziasztok, viszont hallásra!
Sziasztok!